Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen, és heti témánk adódik abból, ami a hétvégén történt, amikor is szombat éjjel drón és rakéta esőt zúdított Irán Izraelre. Több mint 350 eszközzel támadta meg a zsidó államot. Azonban az eszközök nagy része céltévesztett, illetve leszették őket, mielőtt célba juthattak volna. A kérdés azonban az, hogy amit belengetett az izraeli hadikabinet, mindenféleképpen választ fognak adni erre a példátlan iráni támadásra, amely Izrael területe ellen történt, tehát a nemzetközi jog szerint Izrael védekezhet és választhat erre. De hogy mik lehetnek a forgatókönyvek, és igazándiból mi következhet be, ennek tisztázására kértem meg szakértőnket, Tarik Messárt, aki az Eurázsia Központ és a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, kezdjük akkor talán azzal, hogy mire számítunk, vissza fog vágni Izrael?
Hát a legújabb fejlemények szerint be is jelentették, hogy lesz válaszcsapás, amit az Egyesült Államok például nem támogat. Tehát az Egyesült Államok azt mondta, hogy csak a védekezésben fog segíteni. Ha támadásra kerül sor, akkor azt Izraelnek maga kell megcsinálnia.
Viszont, de miért félnek, hogy belerángatják az amerikaiakat valamilyen szélesebb közel-keleti konfliktusba?
Így van, az Egyesült Államok talán tanult az afganisztáni és iraki hibákból, és nem akar belesodródni egy újabb, hosszan elnyúló, akár évekig tartó háborúba. Ezért nem kívánnak részt venni ebben az egészben. Most az is egy fontos kérdés, hogy Izrael milyen válaszcsapást fog mérni Iránra, vagy esetleg iráni érdekeltségekre a közel-keleten, mert tudjuk, hogy rengeteg olyan is van.
Még ebben, mielőtt ebbe belemennénk, ön szerint milyen kommunikáció van az izraeli katonai vezetés és az amerikaiak között? Mert politikai szinten elég fagyos a hangulat a Biden adminisztráció és a Netanyahu kormány között.
Most a védekezés terén, ugye a szombati esti támadás kapcsán az izraeliek azt mondták, hogy nagyon jó a viszony az Egyesült Államokkal, most minden szinten, és bizonyítja az is, hogy nagyon sokan kiálltak Izrael mellett, és részt vettek a védekezésben, tehát hogy az izraeliek szerint most jobb a viszony, mint korábban. Ez a fagyos viszony egyébként tényleg megvolt az elmúlt időszakban.
Na erre még ki fogunk térni, de említette az előbb, és szavába vágtam, hogy milyen szcenárium, milyen forgatókönyvek lehetségesek, hogyan vághat vissza Izrael?
Megint az Egyesült Államokat tudom felhozni, mert ők nyilatkoztak most többet ezzel kapcsolatban, a mai nap folyamán is, és tegnap is, akik azt mondták, hogy valószínűsíthetően a közel-keleten lévő iráni érdekeltségeket fogja Izrael támadni, tehát azokat a milíciákat, amelyek az elmúlt időszakban azért komoly károkat is okoztak Izraelnek, és ezek a milíciák a különböző arab országokban találhatók meg, mint például Szíriában, Irakban, vagy akár Jemenben. Ugyanis tudjuk, hogy a mostani támadásban is részt vettek egyébként a Irán mellett ezek a milíciák, mint például a Hezbollah is kilőtt több mint 55 rakétát, valamint a jemeni húszik is rakétákat lőttek ki.
De a húszik megint átlőttek 1600 kilométert, ugye Jemen, Izrael, az körülbelül ekkora távolság.
Igen, de ezeket most könnyedén hatást nyújtották a különböző országok. Kiderült, hogy ugye Jordánia is részt vett ezeknek a hatástalanításában, valamint Szaúd-Arábia is.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy sikerült gyakorlatilag lenullázni, mert azt mondják az izraeliek, hogy 99%-ban elfogták ezeket a rakétákat vagy drónokat. Hogy sikerült ezeket összehangoltan leszedni?
Tulajdonképpen úgy látszik, hogy van egy koalíció kialakulóban, nyilván ez nem egy nyilvános, nem egy kimondott koalíció, de ezek az országok, a környező arab országok rendkívül módon érdekeltek abban, hogy ne legyen háború, tehát minden foggal körömmel küzdenek, hogy ezt elkerüljék. És tulajdonképpen a légierejük volt az, amiket bevetettek, és ugye Szaúd-Arábia, mint Jordánia, de azt mondják, hogy még Irak is segített, tehát hogy engedték az amerikai csapatok mozgását Irakon belül, hogy onnan hatást tanítsák ezeket a drónokat. Úgyhogy van egy szélesebb körű összefogás most, és ez rendkívül nagy önbizalmat adhat most Izraelnek egyébként.
Akkor visszatérve a csapásokhoz, mik lehetnek ezek? Milyen válaszcsapások van?
Hát ugye az elmúlt hónapokban ezek az oda-vissza csapások már megvoltak, csak nem volt olyan nagy volumenű egyik sem, mint amit Izrael követett el ugye a konzulátus épülete ellen Damaszkuszban április 1-én. Ugye ez egy nagyon nagy volumenű csapás volt, és ugye erre válaszolt most ugye Irán. Ugye Irán is azt mondta egyébként, hogy önvédelemből támadta meg Izraelt, és Izrael is önvédelemből akarja Irán támadni. Tehát ez az adok-kapok az elmúlt hónapokban, főképpen a a Hamász október 7-i támadás óta ez megvolt. Tehát mind a két, egyik fél támadta a másikat, főleg a milíciák lőttek ki rakétákat Izraelre, mint például a jemeni húszikat is tudjuk, hogy lőttek ki, az iraki iszlám ellenállás is lőtt ki nagyon sok rakétát, és ezek az időnként betaláltak és okoztak kisebb-nagyobb károkat Izraelnek.
Igen, és akkor mi várható, hogy a milíciák ellen? Én őszintén megmondom, én úgy olvastam, hogy talán háromféle forgatókönyv létezik, vagy létezhet az izraeli hadikabinetben. Egy gyenge, egy közepes és egy erős válaszcsapás. A gyenge az mondjuk kiberakciókat feltételezhet, vagy egy célzott kommandós akcióval kiegészítve, egy közepes erejű, szintén kiberakciókat, de ebben az esetben már rakétákkal katonai célpontokat is próbálnak meg semlegesíteni az izraeliek. A harmadik pedig egy teljesen egy átfogó csapás, ami több ponton, több katonai és egyéb célpont ellen irányulna, kiegészítve a kibertámadással és egyéb szárazföldi lehetőségekkel. Bevonulásról persze nincsen szó.
A másik lehetőség az nagyon is elképzelhető, hogy bekövetkezik. A különböző közel-keleti arab országban található milíciákat próbálják majd az ő bázisaikat célba venni, és főképpen a milícia vezetőket, meg az iráni forradalmi gárda vezetőit is szeretnék ugye likvidálni, ugye ami megtörtént ugye április 1-én is. Tehát ezt Izrael folytatni szeretné a közeljövőben, ebben biztos vagyok. Átfogó csapás, ami iránt érné, ennek nagyon kicsi a valószínűsége, és ha ez meg is történne, akkor a nemzetközi közvélemény is Izrael ellen fordulna több, mint valószínű.
Hogyha tovább gondoljuk ezt a dolgot, akkor ugye adódik a kérdés, hogy az iráni hadsereg, amely gyakorlatilag a világ hadsereg rangsorát nézve a 14. helyen helyezkedik el, és megelőzi bizonyos mutatókban Izraelt is és Németországot is, 900 ezer körüli katonával, aktív katonával rendelkezik, nem, bocsánat, azt hiszem, hogy 600 ezer és 350 ezer azonnal mozgósítható katonával rendelkezik, rettenet mennyiségű drónja van, viszont kevés repülője van. Amit viszont most láttunk, hogy az Izrael elleni támadás során ezek az eszközöknek egy nagy része, legalább 50%-a azt mondják, csődöt mondott. Tehát javítson ki, ha nem így van, de milyen hadereje lehet Iránnak? Ugye mindig nagy garral és nagy szájjal mondják azt, hogy ők oda csapnak, bárki bármit is próbál meg ellenük elkövetni, de amikor a tettekre kerül a sor, lásd például most ez a 350 repülőegységet lőttek ki Izrael irányába, egy jelentős része nem talál célba. Ezek rosszak, régi típusúak, nem használt, vagy miért?
Az, hogy most ezek nem találtak célba, és a maga támadás mértéke csekély volt, ez szándékos volt, ez csak egy figyelemfelkeltés volt az egész. Tehát Irán biztos, hogy jóval nagyobb csapást tudna mérni Izraelre, ha akarná, de nem akarta, sőt, amikor kilőtték ezeket a drónokat, rakétákat és minden egyebet, akkor be is jelentették, hogy részükről az ügy le van zárva, nyilván nincsen lezárva, ezt mindenki tudja, hogy ez folytatódni fog, hiszen a feszültség az óriási. De Iránnak az ereje az jóval nagyobb annál, mint amit most mutatott. Ez szándékosan így történt, sőt, egyes hírek szerint meg az amerikaiakat is értesítették, hogy lesz támadás, és ami csekély mértékű lesz, ezt előre elmondták, és ez így is történt. Ami a haderejüket illeti, igen, a világon a 14. legerősebb haderő, több mint 610 ezer aktív taggal, katonával, viszont ha mozgósítanak, akkor nagyon sok embert el tudnak még érni, akár milliókat is. Tehát vannak Iránon belül is milíciáik, félkatonai szervezeteik, önkénteseik, tartalékosaik, tehát óriási haderejük van. A drón technológiájuk azt mondják, hogy az kiemelkedő, tehát nem véletlen az oroszok is vásároltak iráni drónokat, és azokat akarják bevetni ugye Ukrajna ellen. Tehát a drón technológiájuk az erős, valamint ugye van egy komoly milícia hálózatuk az egész Közel-Keleten, amit 79 óta építenek ki. Tehát semmiképpen sem lebecsülendő az iráni haderő, sőt kimondottan erősnek mondanám egyébként. Ezért is nem akar senki sem Iránnal egy nagyobb háborúba belebonyolódni, mert abból nem biztos, hogy jól jönnek ki.
De az, hogy hogy sok katona van, az még nem jelenti azt, hogy egy hadsereg valóban ütőképes. Ugye láttuk, ez már nagyon régen volt, ugye 1980 és 88 között Irak és Irán hadban állt egymással, 8 éven keresztül gyakorlatilag a határ mentén beásta magát 1 millió katona, és nem történt semmi, és meghaltak százezrek. Tehát azért Irán szerintem tudatában van annak, hogy a az emberszámban a fölény nem feltétlenül jelent egyéb fölényt is bármilyen lehetséges ellenféllel szemben. Tehát a kérdésem az, hogy ugye az iráni hadsereg akkor mire lehet alkalmas? Egy szárazföldi támadás esetén?
Ha a katonai szakértőket nézzük meg, ők azt mondják, hogy képes Irán túlterhelni például az izraeli légvédelmi rendszert, azáltal, hogy nagyon sok rakétát lő ki, valamint az ő milíciái a környező országokban egy időben nagyon sok rakétát lőnek ki, meg drónt Izraelre. Erre mindenképpen képes.
Hogy ezzel megbénítják a vaskupolát, ugyanúgy, hogy a Hamas tette október 7-én.
Így van, igen. Meg tudják bénítani, valamint ez egy hosszan elnyúló háború lesz, az senkinek nem lesz jó. Tehát, hogy ha megtámadja valaki Iránt, az biztos, hogy nagyon könnyen nem tudja ezt a konfliktust elintézni hetek vagy hónapok alatt. Tehát ez senkinek sem érdeke. Ezért is azt mondják, hogy Iránt nem fogják most megtámadni nyíltan, hanem inkább ezek a közel-keleti csapások lesznek most jellemzőek.
Ugyanakkor légi fölény esetén pedig Iránnak nem igazán van nagy légi flottája, katonai flottája. Mondjuk az Izraelnek van talán 190 harci gépe, az irániaknak pedig van mondjuk 130,
nem kevesebb van valamivel.
Pontosan, hogy mennyi, de mintha annyit olvastam volna. Ugye ebben az esetben Izrael szemben is légi fölény egyértelműen a zsidó állam oldalán lenne.
Ez így van, viszont ne felejtsük el, hogy Iránnak van egy nagyon komoly atomprogramja, és most az összes nyilatkozat egyébként nemzetközi szinten is azzal kapcsolatos, hogy ezt az atomprogramot azonnal rá kell venni Iránt, hogy állítsa le. Nemzetközi szankciókat kell kivetni, mert ez az atomprogram előre haladott állapotban van, és azt mondják, hogy körülbelül olyan 30% hiányzik ahhoz, hogy olyan uránt állítsanak elő, amit az atomfegyverekhez tudnak majd használni. És az Iránnak lesz atomfegyvere, az már megint más lesz akkor a történet.
Ugye erre volt egy kísérlet 2015 környékén, de ezt a Trump adminisztráció aztán felmondta, amikor azt mondták, hogy oké, az Iránnak abba hagyják a kísérletet, cserébe a szankciókon enyhítenek. A szankciókról jut egyébként eszembe, hogy tulajdonképpen a nyugat mit akar Oroszországgal szemben a szankciók kapcsán, hiszen Irán ellen az iráni iszlám forradalom 1979-es elindítása óta gyakorlatilag 45 éve szankciók vannak életben. Időnként ezeken könnyítenek, időnként visszahozzák őket, de képtelenek betartani. Irán bármit képes beszerezni magának a fekete piacon, ezt az elmúlt évtizedek mutatják, sőt, kitalálta magának ugye a drón technológiát, amit nem most az ukrajnai háború esetén hoztak csak elő, csak ez volt az a pont, amikor igazándiból rávilágítottak az események arra, hogy ez egy nagyon, nagyon hatékony, modern harcászati eszköz, és a drón technológiában Irán messze elől van, hiszen nem véletlenül, hogy az oroszoknak szállítanak Shahid 136-os drónokat, és most már mindenki ilyet szeretne venni tőlük a világon. Viszont azt mondják, hogy ezekben a drónokban az alkatrészek egy része nyugati. Tehát ugye a kérdés az, hogy hogyan próbáljuk meg egyáltalán szankcionálni Iránt, hogyan lehetne rávenni arra, hogy tartsa be a játékszabályokat, és mondjuk miért cserébe állítaná le az atomprogramját, hogyha ezt ő nevetve meg tudja anélkül is oldani, hogy a szankciók bármilyen jelentősebb kárt okoznának neki.
A szankciók kikényszerítése az rendkívül nehéz. Tehát a tapasztalatok azt mutatják múltban is, ha megnézzük akár Irak esetét, ugye Saddam Hussein rezsimén is nagyon sok szankciót vetettek ki, ezeket nagyon nehezen tudták kikényszeríteni, és az a tapasztalat, hogy inkább a lakosság sínlette meg, nem pedig az adott rezsim, tehát ők vígan tovább tudtak működni, viszont a lakosság az elképesztő módon szenvedett. Tehát ha Iránnal kapcsolatban is hasonló lesz, akkor nyilván a lakosság fog a legelőször megsínleni ezt. Tehát a szankciók kivetése önmagában nem old meg semmit, ebben biztos vagyok. Az izraeli taktika, amit az elmúlt években is folytattak, vagy évtizedekben, hogy a különböző mérnököket kilőtték, akik ezekben a programokban, meg tudósokat, akik ebben az atomprogramban közreműködtek, az inkább vezetett egyébként eredményre, mint mondjuk egy szankció. Tehát Izraelnek nyilván vannak ilyen jellegű aspirális törekvései is, meg ezek a kibertámadások, amiről beszéltünk az elején, hogy ezek is valószínűsíthetően meg fognak történni a közeljövőben.
Milyen kép rajzolódik ki Iránról az arab világban? Az arab világ nagy része hogyan viszonyul az iszlám, iráni iszlám köztársasághoz?
Ugye maga az arab világ az nem egységes, tehát ez egy rendkívül tagolt fogalom. Tulajdonképpen nyilván a szunita muszlimok nem érzik azt a testvériséget, mint mondjuk ha a szunitákról beszélnénk. Tehát mondjuk egy példát, az iraki szuniták nagyon sok mindenben egyetértnek mondjuk az Erdogan-féle Törökországgal, mert ez egy szunita rendszer. A síták, a síta muszlimok között azért vannak olyanok, akik támogatják Iránt, akár Irakban is, meg a környező országokban, és Iránnak pont ez az érdeke, ez a törekvése, hogy egy síta háromszöget hozzon létre a különböző arab országokban, a síta milíciák, síta csoportok támogatásával, amivel a saját elszigeteltségét tudná megszüntetni. Ugye ez a törekvése már évtizedek óta zajlik, és ugye ezáltal akarja a céljait megvalósítani. Úgy általánosságban véve, ugye szokták mondani, az arabok meg az irányok nem szeretik annyira egymást, meg stb. Ez nem biztos, hogy így van a valóságban, itt inkább most ilyen vallási szakadást látok ebben. Az arab szunniták nyilván nem támogatják az irányi törekvéseket, inkább állnak most, ahogy látjuk, akár Izrael mögé is, tehát Iránnal szemben.
Esetleg nem az húzódik meg, hogy ugye Irán maga, mint a síta iszlám egyik központja, próbál meg valamilyen ellensúlyt alkotni mondjuk a szaudi vezetésű szunnita irányzatokkal szemben, és megpróbálja a nyugatot, az Egyesült Államokat és Izraelt, mint ellenségképet fölvázolni, és azt mondani, hogy ha ti nem, akkor mi, mármint a síta Irán fel akarja venni a harcot a nyugattal, és majd mi megvívjuk. Tehát igazándiból mi vagyunk a letéteményesei az iszlám jövőnek.
Hát ha geopolitikailag nézzük a helyzetet, akkor egyértelműen így van, hogy Törökország, Irán és Szaúd-Arábia folyamatosan rivalizál a hegemóniáért. Ez elsősorban kulturális és vallási hegemónia. Tehát, hogy ki az, aki az iszlám értelmezését tudja kifejezésre juttatni, és ugye Irán is részt vesz ebben a küzdelemben. Tehát ez nagyon is így van, hogy egymás befolyását kívánják ellensúlyozni, főképpen ugye Irán és Szaúd-Arábia áll egymással szemben ebben a tekintetben, valamint Irán nem fogadja el azt a rendet, a közel-kelet, ami kialakult, ezt az USA által dominált világrendet, ami Izrael is nagyon fontos szerepe van. Tehát Irán ezzel szembe megy, és ez okozza ezt a sok konfliktust egyébként a közel-keleten.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit Izraelhez, és a lehetséges válaszcsapáshoz. Ha mégiscsak megszalad az izraeliek keze, és túl erősen sikeredik a válaszcsapás, akkor nem veszélyezteti-e ezzel Izrael azt, hogy erodálni kezd a szimpátia iránta a nyugaton?
Ez egy nagyon fogós kérdés, ugye itt párhuzamot lehet vonni a Hamász október 7-i támadásával. Tehát ott is az volt, hogy egyként kiállt mindenki a nyugati világban Izrael mellett, aztán szép lassan, ahogy fokozódott a gázai ostrom, egyre inkább kezdtek, nem azt mondom, hogy kihátrálni, de azért voltak olyan nyilatkozatok, amelyekben Izraelt azért elég keményen elítélték. Én úgy gondolom, hogy egy picit más a helyzet, mert ugye a gázai övezetben nagyon sok civil hal meg, és a civilek érdekében szólalnak fel. Nyilván, ha Izrael megtámadna Iránt, és sok lenne a civil halott, akkor valószínűleg hasonló lenne a reakció. Tehát a nyugati világ valószínűleg megint kezdene egy picit, nem azt mondom, Izrael ellenes lenni, de inkább egyre több lenne a bírálat. Ha nem a nyugatot nézzük, hanem a világ többi részét, akkor azt látjuk, hogy az arab országok egyébként nem ítélték el egyértelműen Iránt a retorikai szinten, inkább csak az eszkaláció elkerülésre szólítottak fel. Ugyanez volt egyébként Kína esetében is például, tehát Iránt elítélő nyilatkozatok egyébként arra fel nem születtek, ez inkább csak a nyugaton történt meg.
Hát Irán két lehetséges szövetségese, az oroszok és a kínaiak.
Kínaiak, így van.
Mind hadász, mind katonai szempontból, mind pedig gazdasági szempontból, tehát ezért gondolom, hogy langyos volt, vagy egyáltalán nem volt reakció az iráni csapásra. De akkor ugye említette a gázai izraeli offenzíva, illetve még mielőtt belemennék a gázai offenzívába, arra lennék kíváncsi, hogy tehát, hogyha túlreagálja Izrael ezt az iráni támadást, és a válaszcsapása erőteljesebb lesz, akkor ugye, amit említettem, félő, hogy ezzel megint szimpátiát veszít a nyugaton. De Izraelen belül ez fontos most a Netanyahu kormánynak, hogy a túléléséhez? Mert úgy tűnik, hogy minden, ami történik, egy jelentős részben annak rendeli alá Netanyahu, hogy ezt háborút végig kell vinni, és meg kell nyernie. Ez az ő személyes politikai jövője szempontjából is fontos.
Ez pontosan így van. Tehát ez a háború egyébként Izraelen belül nyilván fontos egyrészt, mert most a Hamászról beszélek, nyilván fontos, mert a Hamász fel kell számolniuk ahhoz, hogy ők biztonságban élhessenek a jövőben. Nyilván
ez soha nem fogják tudni felszámolni.
Igen, mivel egy gerilla harc rendezkedett be a Hamász, ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez szinte felszámolhatatlan, tehát ez nem így működik. A másik, hogy Netanyahu-nak szüksége van erre a háborúra, sőt, az Iránnal való konfliktus, ez nagyon jól jött a Netanyahu kormánynak, vagy Netanyahu-nak főleg, mivel Nagyon jól tudjuk, hogy vannak korrupciós ügyei, ha nem ő lenne a miniszterelnök Izraelben, akkor valószínűleg tovább folytatottak volna ezek a perek, meg egy újabb perek lettek volna. Tehát ezzel ő időt nyernek, ez nagyon jó, ez a politikai túlélése, meg az ő túlélése is egyébként, kicsit így is lehet fogalmazni. Úgyhogy belpolitikailag mindenképpen Netanyahunak az a jó, ha folytatódik a háború, mert annál tovább marad ő hatalomban, és annál inkább el tudja kerülni az igazságszolgáltatás Izraelen belül. De azért azt tudjuk, hogy a Netanyahu kormánynak a megítélése most nem jó Izraelben, sőt az exit pollok azt mutatják, hogy rendkívül módon veszített a népszerűségéből Netanyahu kormány, és még azt sem kizárt egyébként, hogy az ő koalíciós partnerei majd egy új választás kiírását fogják sürgetni, mert már vannak ilyen hangok Izraelen belül.
Ha most rákanyarodunk a gázai akciókra, akkor ugye Rafah az utolsó város nyugat felé az egyiptomi határnál, amelyet körbezártak. Rafah megtámadása, ahova beszorult 1,5 millió palesztin menekült, Rafah megtámadását úgy tűnik, hogy eltolták. Miért?
Egyszerűen a kivitelezhetősége, kivitelezhetősével kapcsán merültek fel problémák. Hát láthatjuk, hogy mi történt Gázában, átterelték az embereket a Gáz egyik oldalába, aztán vissza a másikba, aztán középre, de igazából a Hamász még mindig nem sikerült felszámolni, még mindig nagyon fontos Hamász vezetők vannak életben, és nagyon az ellenállás, és ez nem fog megszűnni, ugyanis ezek az emberek az izraelek szerint elvetemültek, nyilván van egy ideológiai háttér, amiatt nem fogják feladni ezt a küzdelmet. Úgyhogy a Rafahi ostrom szervezése körül merültek fel komoly problémák, valamint az emberek, azt a másfél embert, azt nem tudják úgy elhelyezni, hogy biztonságban legyenek. Valószínűleg nagyon sok lenne a civil halott egyébként, tehát még újabb 10 000-ek halnának meg. Az viszont nagyon nem tenne jót Izrael megítélése szempontjából.
Ön a térség szakértője, és forduljunk rá az utolsó témára. Az iráni támadás, Irán beszáll ebbe, most már gyakorlatilag beszállt ebbe a közel-keleti konfliktusba, így vagy úgy, azt mondják, hogy nem folytatódik, de majd meglátjuk. Maga a válaszcsapás a Hamasz ellen, maga a gázai övezetben végrehajtott hamasztalanító akció eredményeképpen. Hogyan lehet lezárni ezt a konfliktust? Van ennek valamilyen belátható? Látjuk a fényt az alagút végén?
Ugye ezt a kérdést feltették nekem fél évvel ezelőtt is, akkor is azt mondtuk, hogy azt mondtam, hogy nem igazán látszik az fény az alagút végén, most sem látszik egyébként. Tehát a nemzetközi összefogás nélkül meg, ha a Netanyahu kormány továbbra is vagy hatalmon van Izraelben, nem nagyon lesz úgy gondolom, hogy változás. Tehát ez a bunker harc, ami most berendezkedett a Hamász, ez folytatódni fog, és egyre több civil fog meghalni. Ezt lehet most látni egyébként. Ha esetleg a konfliktus utáni rendezést nézzük, de hát ez még nem fog elkezdődni, amíg ez a háború folytatódik, úgyhogy nem lehet tudni, ez a háború meddig fog folytatódni.
Tehát, hogy arra gondoltam, hogy tűzszüneti tárgyalásokra sincsen lehetőség, amit ajánlanak az izraelek, azt a Hamasz elveti, mondván nem ad élelemért és tűzszünetért cserébe át túszokat, nóta bene. Ki tudja, mennyien vannak még életben az október 7-én elhurcoltak közül. A másik pedig, hogy ez egy elpusztított területe Izraelnek, Gáza, ilyen, ez nem létezik, tehát egy élhetetlen, megszűnt az infrastruktúra, nincs víz, nincsen alapellátás, nincsen kórházi ellátás, gyakorlatilag semmi nincsen ezen a területen. Tehát ha egyszer lesz egyszer egy tűzszünet, megállapodnak valahogy, elhallgatnak a fegyverek utána, mihez kezdett Izrael ezzel a területtel? Mi történhet ott?
Izraelnek konkrét elképzelései vannak, tehát meg fog kezdeni egy újjáépítési folyamat, amit egyébként már terveznek.
De az ők fogják kivitelezni?
Nem, az arab országokat akarják bevonni, Szaúd-Arábiát és például Egyiptomot, meg valamint külföldi más, vagy más országokat. Nyilván ők is részt vennének benne valamilyen úton, módon, de a lényeg az, hogy ők katonailag ellenőriznek a területet utána is, a konfliktus után is, ami nyilván ez megint akadályokba fog majd ütközni. Persze testületi szinten a palesztinok fogják igazgatni az ügyeiket, de katonai szinten izraeli ellenőrzés lesz mind Gázában, mind Cisziordániában, ez a mostani terv egyébként.
És ez mennyi időt vehet igénybe?
Hát eleve
maga... Attól függően mondjuk, hogyha befejeződnek a harcok.
Hát az attól függ, hogy ezek az arab országok az újjáépítésben egyáltalán részt akarnak-e venni, mert nem hiszem, nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ők a pénzüket egy olyan területbe akarják fektetni, mint Gáza, ahol bármelyik pillanatban újra megtörtént egy hasonló konfliktus. Tehát nagyon bizonytalannak a térségnek a jövője egyelőre.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Szerintem még fogunk beszélgetni, hiszen meg kell várni azt, hogy mi lesz az izraeli válaszcsapás, hogyan alakul, elindul-e egy adok-kapok válaszcsapás spirál Irán és Izrael között. és hogy mi lesz a vége, vagy merre fog elindulni a megoldás, hogyha elindul a gázai háború esetében. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.